Ki az, aki azt mondja, hogy a Biblia összes könyvei közül, amit már elolvasott, azok közül mondjuk Mózes harmadik könyve a kedvence? Senki? Ki az, aki egyáltalán már egyszer legalább végigolvasta Mózes harmadik könyvét? Ez már kicsit több. Ki az, aki érti Mózes harmadik könyvét? Óvatos kezek. És ki az, aki gyakorolja? Kicsit beugratós kérdés, ugye? Mózes harmadik könyve az a könyv a Bibliában, ami egyrészt nehezen érthető, másrészt nagyon sok keresztény ugrik egyet, és a második után inkább a negyediket olvassa, hiszen azt mondja, hogy a Mózes harmadik könyve az nem másról szól, mint a törvényekről, az ószövetségi törvényekről, áldozatokról, és hát ezek már nem így aktuálisak, tulajdonképpen egy régi dolog, amit jó elolvasni, de hát mit kezdjünk vele? Ma én abba nehéz feladatba kezdek bele, hogy rövid időn belül próbálok nektek egy képet mutatni arról, hogy mit mond a Biblia az áldozatokról, és hát ebben Mózes harmadik könyve a legnagyobb segítség, ugyanis ott vannak leírva a különböző áldozati formák, és hogy mi mit jelentett, és hogy kellett gyakorolni. Tehát a következő néhány percben Mózes harmadik könyvét szeretném hogy közel hozni, hogy hozzánk, vagy a szívünkhöz. Abban a hitben és abban a teljes meggyőződésben, hogy Isten igéje az igaz, minden egyes könyve az aktuális, minden egyes könyve azért van, mert szükségünk van rá, tehát nincsenek fontos és kevésbé fontos, vagy szükséges és nem szükséges olvasmányok a Bibliába, hanem mindegyik egyformán fontos. Tehát akkor nézzük meg az áldozatoknak a témáját. Szeretnék egy imádságot mondani, és akkor elkezdjük ezt a témát. Urunk Istenünk, egyszerűen csak azt szeretnénk kérni tőled, hogy ezekben a pillanatokban munkálkodj továbbra is a szívünkbe, lelkünkbe, és kérünk téged, hogy segíts nekünk olyan üzeneteket megérteni, ami mennyei, ami tőled jön, ami nem emberi, ami túl van azon, amit mi fölfoghatnánk, vagy megérthetnénk. Kérünk téged, hogy áldj meg így bennünket ezen az Isten tiszteleten, és imádkozunk azért, hogy amikor elmegyünk majd, akkor segíts, hogy olyan bátorítással, olyan mennyei áldással tudjunk tovább menni, ami tőled jött. Kérjük a Szent Szellemednek a munkáját, az áldását, kegyelmét Jézusnak a nevében. Amen. Egy héttel ezelőtt az igehirdetés tulajdonképpen ugyanerről szólt, csak ott egy bizonyos történet alapján Káin és Ábel áldozatot vitt az Istennek, és mind a kettő bemutatta az áldozatot. De nem csak ők áldoztak Istennek, hanem tovább olvassuk a Bibliát, akkor azt olvassuk a Bibliában, hogy Noé miután kiszállt a bárkából, akkor bemutatott egy áldozatot Istennek. De aztán a Bibliában az ószövetségi történeteket, ahogy olvassuk végig, azt olvassuk, hogy Ábrahámnak az életében megjelenik az áldozat, Izsáknak az életében, Jákobnak az életében megjelenik az áldozat. Sőt, amikor Isten népe Egyiptomból készül, hogy kivonuljon és az ígéret földje felé haladjon, akkor a Mózes, amikor bejelenti a fáraónak, hogy itt a vége, és el fogunk menni, akkor arra hivatkozik, hogy azért fogunk elmenni, hogy áldozatot mutassunk be az Istenünknek. Vagyis az áldozat az egy központi része az Isten tiszteletnek, egy központi része annak, hogy az Isten és az ember hogy tud egymáshoz kapcsolódni, hogy az Isten mit tud az áldozatokon keresztül adni az embernek, és az ember hogy tudja átélni az Istennek a jelenlétét, az Istennek a valóságát az áldozatokon keresztül. A Bibliában azt olvassuk a Mózes harmadik könyvének az első része, első versében, vagyis így kezdődik Mózes harmadik könyve, hogy szólította Mózest az Úr, és így beszélt hozzá a kijelentés sátrából: beszélj Izrael fiaival, és mondd meg nekik, ha egy ember közületek áldozatot akar bemutatni az Úrnak, így mutassátok be az áldozatot. És aztán hosszú-hosszú oldalakon keresztül le van írva, hogy kell bemutatni az áldozatot. Vagyis Isten nagyon konkrétan és világosan elmondja azt, hogy mi az áldozat, mire jó, és hogy kell gyakorolni ezt. Tehát egy világos törvényt vagy szabályozást ad azzal kapcsolatban, hogy kell gyakorolni az áldozatokat. Tehát megállapíthatjuk mindenképpen azt, hogy amikor az áldozatokról beszélünk, akkor nem egy kulturális szokásról van szó, hogy valami ott a Közel-Keleten vagy valahol kialakult, és azt úgy átvették a zsidó emberek is, és ezen keresztül valahogy az Istenhez akartak közeledni, hanem arról szól a dolog, hogy Isten konkrétan azt mondta, hogy ez az, A forma, ez az a körülmény, ilyen módon kell bemutatni az áldozatot, és így tudok kapcsolódni hozzátok, és így tudtok hozzám kapcsolódni. Tehát ez egy isteni rendelkezés, vagy isteni kijelentés. Hoztam egy nagyon egyszerű ábrát, ami segít bennünket megérteni, hogy hogyan működik ez az egész. Ez az egyszerű ábra így néz ki. Ugye már értitek? Ezt egy ilyen homokóra ábrának neveztem el, tehát gyakorlatilag egy X, és van fönt egy szélesebb rész, meg alul is egy szélesebb rész, és a homokórának van az a középső része, tudjátok, ahol szinte a homokszemek csak egyesével tudnak átjutni, és hát a felső részből átvonul mindig a homok az alsó részbe, így működik a homokóra. Hát nézzük meg, hogy az áldozatok témában ez a homokóra ábra hogy tud nekünk segíteni abban, hogy megértsük a lényeget. Nagyon egyszerű lesz. Van az Ószövetség, ami ez a széles részt jelenti, amiben nagyon-nagyon sokféle áldozat van, sokféle formája, sokféle módja van az áldozatnak, azok a módok és azok a formák, amiket Isten meghatározott. Tehát ez egy széles istentiszteleti forma, amivel kapcsolatban tudjuk, hogy valameddig ez tartott, de egy idő után az Ószövetségnek vége lett, sőt a Biblia azt mondja, hogy az Ószövetségnél van egy jobb szövetség, vagyis az nem volt tökéletes, van egy jobb szövetség, ez pedig az új szövetség. Tehát a másik oldalon az új szövetségnek a világa tárul ki, és hát középen van ott egy pont, ami a kettőt összeköti, ez pedig nem más, mint maga Jézus Krisztusnak a kereszthalála. És azt mondja a Biblia, Kolossé 2.17-ben, hogy ezek, mármint az áldozatok is, meg az ünnepek, meg mindenféle olyan gyakorlatok és istentiszteleti formák, amelyek az Ószövetségben voltak, ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Tehát van egy széles része az Ószövetség istentiszteleteknek, mindenféle áldozatok, majd mindjárt meglátjuk, hogy milyenek voltak ezek, és aztán hogy beszűkül a dolog, Krisztusnál koncentrálódik minden, véget ér az Ószövetség, kinyílik az új szövetség, és az új szövetségbe új módon lehet Istenhez kapcsolódni, új áldozatok vannak, új módok vannak, ahogy kapcsolódhatunk hozzá. Tehát az ószövetségi részben alapelveket kell megértenünk és gyakorolnunk majd, az új szövetségi rész pedig a mai magyar valóság, meg a jelenlegnek a valósága, ahogy mi megélhetjük az Istennel való kapcsolatunkat. Nézzünk néhány szabályt, hogy hogyan kellett az áldozatot bemutatni. Az áldozatok alapvetően arról szóltak, hogy aki szerette volna az istentiszteletet gyakorolni, az hozott valamit, vagy állatot, vagy ételt, vagy italt, tehát voltak a véres áldozatok, ahol állatokat öltek le, ilyen helyettesítő áldozatok voltak, vagy pedig valami ételáldozat, vagy italáldozat volt. Tehát az egyén az nem más tett, mint otthon szétnézett, és azt mondta, hogy istentiszteletet akarok gyakorolni, szeretnék az Istenhez kapcsolódni, ezért valamilyen áldozati formát kiválasztott, vagy amilyen ünnep volt annak megfelelően, és megnézte az állatait, és kiválasztott egy állatot, vagy a ételáldozatnál megfelelő ételeket, vagy gabonát összeszedett, elvonult az áldozatnak a helyére, és az első dolog az volt, hogy mikor megérkezett, akkor megmutatta a papnak, hogy ezt hoztam, szeretném ezt feláldozni. Lehet, vagy nem lehet? És a pap, tudjátok, mit csinált? Egy ilyen minőségi ellenőrzést csinált. A papnak joga volt azt mondani, hogy hát barátom, nagyon tiszteletem méltó az, hogy te áldozni akarsz, de ez a kecske, ez nem megfelelő. Ez a kos, ez nem megfelelő. Vagy ez a bika, ez nem megfelelő. Vagy ilyen gabona nem kell. Tehát ez azt jelentette, hogy azt az alapelvet gyakorolni kellett, hogy mindenből a legjobbat adjuk az Istennek. Tehát nem a gagyit, nem az, ami már nem kell, nem az, ami már megmaradt, hanem a legjobbat adjuk az Istennek. És ilyen értelemben, ha valaki úgy gondolta, hogy hát, ha átcsúszik a rendszeren, és odavitte a vakot, meg a féllábút, meg a beteget, vagy akármilyen állatot, mert azt mondta, hogy azzal úgyse tudok otthon semmit kezdeni, odaadom az Istennek, hát, ha tud valamit kezdeni vele, akkor erre a válasz az volt, hogy ne arra úgy köszönjük szépen, ezt nem kérjük, mehetsz vissza, majd ha jössz egy olyan állattal, ami egészséges, ami tökéletes, ami szeplőtlen, tehát hogy ami tiszta és rendezett, ha egy ilyen áldozatot hozol, akkor teljesen rendben van a dolog. Ugye ez az alapelv, ez nincs túl messze a jelenlegi aktuális Istenhez való kapcsolódásunkhoz. Tehát az első dolog, amit meg kell tanulnunk, hogyha szeretnénk Istenhez kapcsolódni, akkor Istennek nem kell az, ami neked se kell. Nagyon egyszerű a szabály, ugye? Ami már neked nem kell, azt ne adod a Istennek, mert neki se kell. Ami neked érték, abból gondolkozzál, hogy mi az, amit Istennek tudsz adni. Tehát a legértékesebbet adjuk Istennek. A másik része az áldozatnak az volt, hogy miután a minőségi ellenőrzés megtörtént, tehát az állat, vagy az a valami, amit felajánlott az egyén, az átment a rendszeren, tehát a pap azt mondta, hogy rendben van, és egy állatról volt szó. A következő lépés az volt, hogy az az ember rátette a kezét az állatra, és elmondta a bűneit. Elmondta, hogy mi az, amit az elmúlt időszakban, tehát a legutóbbi áldozat óta, ő elrontott bűnöket követett el, ilyen gonoszságot gondolatban, tettekben, vagy mulasztásokban, tehát minden, ami terhelte őt bűn, rátette a kezét az állatra, és elkezdte mondani, hogy ilyen és olyan és amolyan bűnöket követtem el, és tulajdonképpen, ahogy elmondta ezeket a bűnöket, ő megvallotta ezeket a bűnöket, az állat előtt is, Isten előtt is, a pap előtt is, vagy ha mások is ott voltak, még lehet, hogy mások is hallották, tehát megvallotta a bűneit az egyén, és tulajdonképpen ráolvasta az állatra. Ráhelyezte az állatra ezeket a bűnöket. Vagyis az áldozatnak a második része, az nem a minőségről szólt, hanem az őszinteségről szólt. Hogy nagyon őszintének kellett lenni. Tehát nem arról szólt a dolog, hogy hoztam egy áldozatot, bocsáss meg, Uram, minden bűnömet mehet, és akkor, tehát, hogy ott őszintén konkrétumokban kellett beszélni arról, hogy mi az, ami terhelte az embert, mert csak akkor szabadult meg annak az egyének a lelkiismerete, ha ez a bűnvallás az őszinte volt, és konkrét volt. És hát a harmadik része a folyamatnak nem más volt, mint azt a bizonyos állatot, amit felajánlott az egyén, és ráolvasta a bűnöket, azt az állatot megölték. Vagyis annak meg kellett halni. Képzeljétek el az Ószövetségi Isten tiszteletet. Ha most ilyet gyakorolnánk, mindenki hozott volna valamit, valamilyen állatot, és úgy tudná tovább menni, hogy a lelked felszabaduljon, és az Isten megbocsássa minden bűnödet, hogy ezeknek az állatoknak meg kellene halni. Hát a következő nap az összes újság arról szól, hogy az állatvédők tiltakoznak, és a kőszikla gyülekezet ellen tüntetéseket és mindenféle tiltakozásokat próbálnának kifejezni. De akkor ez így működött. Akkor nem voltak állatvédők. Voltak emberek, voltak bűnök, volt Isten, meg van Isten, és valahogy ezen a rendszeren keresztül működött a dolog. Tehát megölték az állatot, és ráadásul a legtöbb áldozatnál, tudjátok, ki ölte meg az állatot? Hát valahol a pap, de valahol az embernek kellett, az egyénnek kellett. Tehát ő ölte meg a saját állatát. Ez azért nem könnyű, ugye? Hát könnyebb valamit úgy megcsinálni, hogy jó, hát fölajánlom, meg odaadom, és akkor utána becsukom az ajtót, és nem is nézek oda, hogy mi történik. Tehát nem akarok közösséget vállalni velem, mert az nekem nehéz érzelmileg, vagy bármilyen módon, hanem ott kellett lenni, és látta, hogy az állat meghal, kifolyik a vére. Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog lehetett, és ez azt az üzenetet adta, hogy a bűn az élet-halál kérdés. Ez ennyire egyszerű és ennyire komoly, hogy a bűn az élet-halál kérdés. És aztán a következő részben, amiután az állat meghalt, és a vére kifolyt, akkor a pap következett, és a pap, attól függ, milyen áldozati formát gyakoroltak, a vérét, vagy az oltára, vagy máshova bevitte a szentélybe, és ráhintette valamire. Tehát a vér volt az, ami közvetítette a bűnbocsánatot. Mert van egy ilyen isteni alapelv, hogy a bűnnél egyetlen lehetőség van, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Mert a bűn az élet-halál kérdés az embereknél. És ezt követően pedig, miután az állat meghalt, a vérét kihintették, a következő rész volt az, hogy az állatot vagy teljes egészében, vagy bizonyos részeit elégették. És ez pedig azt az üzenetet mutatta, hogy miután ráolvastuk a bűnt arra az állatra, és őszintén tettük, és ezen keresztül kapcsolódtunk az Istenhez, ezt követően az az állat teljesen elégett, vagyis a bűn nem fog visszajönni. Tehát nem fog az ajtón köszönni holnap, hogy itt vagyok még mindig. Persze, ha valaki újra elkövet bűnöket, akkor ugyanez kezdődik előről. Tehát tulajdonképpen ez a folyamat történt, amikor az Ószövetségben valaki egy Isten tiszteletet szeretett volna gyakorolni, és szeretett volna az Istenhez kapcsolódni, és a bűneitől megszabadulni. Szimpatikus Isten tiszteleti forma? érdemes ezen elgondolkodni. Ugyan nyilván nem fogjuk bevezetni, mert ez már lejárt, tehát nem azért kérdeztem, mint érdemes lenne eldönteni, hogy melyiket válasszuk. Ezen már túl vagyunk. Tehát ez biztos, hogy nem fog visszajönni, mert Isten ennek végét elhozta a végét, amikor Krisztus meghalt a bűnökért, tehát utána már ezek a fajta istentiszteletek nem fognak működni. De amit fontos tudni, hogy Istenhez alapvetően az ember az áldozaton keresztül tudott kapcsolódni, és az áldozatnak a bemutatása az nem arról szólt, hogy Istennek szüksége van erre az egész ceremóniára, hogy az Isten látni akarja ezt, vagy az Isten bármilyen módon vágyik erre az egészre, hanem az embernek volt szüksége arra, hogy azokat az alapelveket, amiket elmondjam, azokat átélje, és komolyan vegye az Istennel való kapcsolatát. Igaz, hogy Isten rendelt el, de az ember miatt rendelt el, az egyén miatt rendelt el, hogy ezt komolyan véve az Istenhez tudjon kapcsolódni. Lépjünk egyet, és nézzük meg az áldozatoknak a formáit. Ha megengeditek, én csak címszavakba fogok erről beszélni, mert ez olyan hosszú és olyan bonyolult, hogy sorozatokat lehetne tartani róla. Tehát, hogy milyen típusú áldozatok voltak az Ószövetségben. Az első, az égő áldozat. Ez egy véres áldozat volt természetesen, tehát amikor megölték az állatot. Gyakorlatilag egy ilyen általános égő áldozat az arra volt jó, hogy engesztelést szerezni az eredendő bűnért. Tehát ami mindenkiben benne van. Tehát bárki bármit mond, bármilyen nagy felfedezések vannak, pszichológusok, vagy pedagógusok, vagy bárki részéről, vagy az ember milyen jó, ami valóság, hogy az ember bűnös. Bűnösen születünk el a világra, és szükségünk van a bűnbocsánatra, és szükségünk van a kegyelemre, és szükségünk van arra, hogy rendeződjen az életünk. És ez az eredendő bűnnel kapcsolatban volt egy ilyen alapáldozat, egy égő áldozat, amit ha valaki bemutatott, akkor tulajdonképpen arra emlékezett, hogy igen, én eredendően bűnös vagyok, és kérem, hogy az Isten kegyelme tovább működjön az életembe, és ez az eredendő bűn ne befolyásolja az életemet, hogy ne rossz irányba vezessen. A másik a vétek áldozati forma volt, ez is egy véres áldozat volt, tehát állatokat áldoztak föl. Ez már nem úgy általánosságban, hanem engesztelést szerezni olyan bűnökért, amikor a jóvátétel nem volt lehetséges. Tehát olyan bűnt követett el az egyén, ami után lehet, hogy megbánta a barátunk, hogy ezt tette, vagy mondta, vagy csinálta, de már nem lehetett visszacsinálni. Tehát például egy gyilkosság, ugye? Akár nem előre megfontolt szándékkal, tehát akár egy olyan szituációban, amikor ő okozta, de hát nem akarta. Tehát voltak olyan helyzetek, amikor azért kellett bemutatni egy ilyen vétek áldozatot, mert valami olyat tettem, akár egyszerű dolgot, akár az élettel kapcsolatos dolgot, ami után a bűn az annyira terhet, hogy tudom, hogy soha nem tudom jóvá tenni, tehát nem tudom visszacsinálni ezt az egészet. Bármit is mondanék, vagy bármit is ígérnék, ez már nem működik, tehát vége. És ilyenkor az emberek jöttek, és bemutattak egy ilyen vétek áldozatot, mindenféle mulasztásos bűnökért, vagy aktív bűnökért, vagy akár gondatlanságból, vagy figyelmetlenségből elkövetett bűnökért. Egy következő, a jóvátételi áldozat volt. Ez is egy véres áldozat volt, tehát állatokat áldoztak föl, és ezt pedig akkor mutatták be az emberek, amikor olyan bűnöket követtek el, ami jóvá tehető. Tehát, hogy igaz, hogy bűnt követett el, igaz, hogy lopott, vagy hazudott, vagy nem tudom, hogy erkölcstelenül élt, vagy gondolkodott. Tehát, hogy valami bűnt elkövetett, de olyan, ami nem itt a vége, hanem visszafordítható, jóvá tehető. És ilyenkor bemutattak egy szintén véres áldozatot, tehát állatokat áldoztak föl. Ez az áldozat tulajdonképpen azt jelentette, hogy az Istennek megvalljuk a bűneinket, és kérjük a kegyelmet, de ahol jóvá lehetett tenni, ott fizetni kellett valami kárpótlást. Tehát ha én olyan bűnt követtem el, hogy az Ószövetségben élnénk, ami Ádámnak jelentős veszteséget okozott volna, de jóvá tehető, akkor bemutatom az áldozatot a megfelelő formában, Isten azt mondja, hogy rendben van, megbocsátja a bűnömet, és azt mondja, mennyi Ádámhoz, és fizess ki neki a kárt. És nem csak a kárt kellett kifizetni, tehát, hogy egy egységnyi valamit én tönkretettem az életében, azt egy az egybe vissza kellett adni, és plusz 20%-ot. Ez az embernek volt fontos, hogy ne felejtsem, hogy legközelebb ilyet ne csináljak. Tehát nem azért, hogy ő jól járjon, hanem ez nekem, az egyénnek volt üzenet. Tehát voltak ezek a jóvátételi áldozatok. És aztán voltak békeáldozatok is, ennek többféle formája volt. A békeáldozat az alapvetően egy ilyen önkéntes véres áldozat volt, tehát itt is állatokat öltek meg. De három fő formája volt. Volt a hálaáldozat, amikor, tehát a békeáldozaton belül, amikor azért jött valaki egy ilyen áldozatot bemutatni, hálás volt az Istennek, úgy jó az Úr. Isten jó mindenkor. Valaki erre rájött, akkor fogta magát és ment egy ilyen békeáldozatot, vagyis hálaáldozatot bemutatni. A másik volt a fogadalmi áldozat a békeáldozaton belül. Ez a fogadalmi áldozat, ez akkor történt meg, amikor valaki kért valamit az Istentől, tehát valami szükség, valami nehézség volt az életében, kért valamit az Istentől, és egy fogadalmat is tett, hogy Uram, hogyha te ezt megadod nekem, akkor én ezt fogom tenni, hogy így fogok a következőkben élni majd. Hogyha volt egy ilyen fogadalom is a kérésünk mellett, és ez a dolog beteljesült, tehát Isten meghallgatta az imádságot, akkor egy fogadalmi áldozatot hoztak az emberek a békeáldozaton belül, és kifejezték a hálájukat, a fogadalmukat is újra megvalva, hogy igen, akkor ezt ígértem neked, és ezt meg is fogom csinálni. És volt még egy, az önkéntes áldozat a békeáldozaton belül, ez pedig az Isten iránti hála kifejezése volt, mindenféle konkrétumok nélkül. Nagyon sokszor inkább akkor gyakorolták, amikor ilyen extra váratlan áldások érték az embert. Tehát, hogy nem is imádkozott érte, nem is tervezte, nem is gondolta, élte az életét, és valami nagyon jó dolog történt vele, akkor fogta magát az ember, és egy ilyen, a békeáldozaton belül egy ilyen önkéntes áldozatot mutatott be, és hát extra módon kifejezte az Istennek, hogy de jó, hogy ez történt velem. Nem is gondoltam volna, tehát Isten jó mindenkor, hogy örökké, tehát átélték az emberek ezt. 1 Királyok 8.63-ban olvasunk egy olyan beszámolót, amikor Salamon fölépítette a templomot, és a templomnak a felszentelésekor, itt van írva hosszan, hogy milyen események voltak, mik történtek, és többek között az 1 Királyok 8.63-ban, tehát az van leírva, hogy Salamon békeáldozatot mutatott be, tehát egy ilyen típusú áldozatot mutatott be. Egyébként az ilyen templomszenteléseknél, vagy emberek felszentelésénél, vagy szolgáló kirendeléseknél mindig a békeáldozatot is bemutatták. És ezt mondja itt a Biblia, Salamon békeáldozatot mutatott be, és most kapaszkodjatok, 22.000 marhát és 120.000 juhot áldozott fel az Úrnak, így avatta fel az Úr házát a király Izrael fiaival együtt. 22.000 marhát, szarvasmarha, 22.000. Én megnéztem, csak kíváncsi voltam, hogy ez mekkora arány. Ez Magyarország szarvasmarha állományának a 10%-a. És 120.000 juhot áldozott föl, vagyis úgy tűnik, hogy Salamon nagyon hálás volt. Azt nem tudom, hogy amikor terelték ezt a mennyiségű állatot, akkor a minőség ellenőrzés hogy zajlott. Mindegyiket megnézték, és ez mennyi ideig tartott, és mire ezt elkezdték is, be is fejezték, az mennyi ideig volt, erről nem ír a Biblia pontosan, de ez nem kis mennyiségű áldozat bemutatása volt, tehát úgy tűnik, hogy Salamon nagyon komolyan vette mindazt, amit Isten mondott neki. Az égő áldozatoknál azt kell tudni, hogy az égő áldozatnál teljesen elégették az állatokat, tehát miután megölték az állatot, kifolyt a vére, és a vérével a megfelelő módon továbbmentek. Tehát elégették az állatot, és ez azt jelentette, ez a teljes megsemmisülés, hogy tulajdonképpen egy teljes odaszánást igényel az ember részéről is. Tehát a teljesen elégetett állat az a teljes odaszánásnak az üzenete volt, és voltak olyan áldozati formák, amikor nem égették el a teljes állatot, hanem bizonyos részeit kivették, más részeit elégették, és amit kivettek, azoknak bizonyos húsokat vagy részeket, ha valaki nagyon érdeklődik a téma iránt, olvassátok el, tehát Mózes 3. könyvét, akkor azt el lehetett fogyasztani, és a pap is evett belőle, meg az egyén is, meg a családja is. Vagyis kifejezte az áldozatnak az a formája, ahol nem égették el teljesen az áldozatot, hogy egyrészt Istennek szánjuk magunkat, másrészt közösségben vagyunk egymással. Tehát az áldozat az nem csak arról szólt, hogy lemondtam az állatról, megvallottam a bűnömet és Istenhez kapcsolódok, hanem kapcsolódok az emberekhez is, a testvéreimhez, a családomhoz, ahhoz a néphez, akivel együtt élem az életemet. Ezek az alapelvek, amiket mondok, ezek már nem nincsenek annyira messze tőlünk, ugye? Tehát a maga az áldozat az igen, de az alapelvek azok nem, azok ugyanazok jelenleg is. Aztán voltak még ital vagy ételáldozatok. ez egy önkéntes áldozati forma volt. Az ételáldozat általában a békeáldozat, vagy étel és italáldozatok általában a békeáldozathoz kapcsolódtak, és itt hát vagy valami gabonát vittek, és azt füstölögtették el ott az oltáron, vagy pedig valami lisztből készült ilyen kenyér vagy lepényszerűségeket hoztak az emberek, és ezt áldozták föl, illetve az italáldozatnál pedig valami, vagy bor, vagy égetett italból készült valamilyen italokat áldoztak föl. És egy érdekes dolgot szeretnék még megemlíteni, hogy amikor ételáldozatot mutattak be az emberek, ennél az ételáldozatnál egy fontos alapelv volt, ami a 3 Mózes 2.13-ban van leírva, és így mondta Isten, hogy ne maradjon el ételáldozatodról Istenednek szövetségének a sója, minden áldozatot sóval mutass be. Vagyis mielőtt az ételáldozatot bemutatták, meg kell sózni. Most feltetjük a kérdést, hogy ez miért kell. Miért kell megsózni? Jó kérdés, ugye? Valószínűleg nem azért, amire mi gondolunk. A sóról azt tartották, hogy soha nem fog elégni a tűzben, tehát az örökké megmarad. És ez a szövetséget szimbolizálja, ugyanis Isten azt mondja, hogy sózd meg a szövetségednek a sójával, vagyis a szövetség az Isten és az ember közötti szövetség az, amire Isten úgy tekint, hogy ennek van egy eleje, van egy kezdete, hogy valamikor elkezdődik, soha nem lesz vége. Az Isten részéről nincs vége a szövetségnek. Az, hogy az Isten elkötelezte magát az ember megmentésére, az Isten és az ember között ez a szövetség, ez soha nem fog véget érni, mert az Isten nem fogja ezt visszavonni. És ez a só, ez ezt szimbolizálta, hogy egyébként ott elég valami, vagy megsemmisül valami, de a só az megmarad, a szövetség az örökké meg fog maradni, és azzal a reménységgel is hittel mehetett valaki haza, hogy igen, az Istennel való szövetségem az él, az aktuális, és az működik. Na hát, itt abba is hagyom az Ószövetségnek a bemutatását, tehát az áldozatokról szóló témát. A lényeg az volt, hogy ez az ószövetségi istentiszteleti forma ez elég bonyolult volt. Én most nagyon egyszerűen mondtam el, de mindegyiknek mindenféle alpontjai voltak, ha ez így van, az úgy van, tehát olvassátok el, tehát érdekes olvasmány lehet Mózes 3. könyve. Nagyon-nagyon bonyolult volt, de az emberek ezen keresztül kapcsolódhattak az Istenhez. És ahogy említettem már, ez az ószövetségi istentiszteleti rend, ez nem azért volt, mert ez annyira tökéletes volt, és annyira jó volt, hogy így kellett csinálni, hanem ez tulajdonképpen az alapelvekben tökéletes volt, a formákban nem volt tökéletes, és előre mutatott valamire, vagy valakire, aki majd be fogja ezt az egészet tölteni, elhozza a végét, és utána következik valami új. Húsás 6.6-ban már olvasunk arról, Húsás természetesen egy ószövetségben élő ember volt, aki ezeket az ószövetségi istentiszteleteket nagyon jól ismerte és gyakorolhatta, de Húsás már arról prófétált, hogy szeretetet kívánok és nem áldozatot, Isten ismeretét és nem égő áldozatot. Vagyis az Istennek a vágya nem az volt, hogy ezek jól működjenek, meg tökéletesen működjenek, ennek volt egy ideje. Kezdete meg egy vége, de az Isten valami többre gondolt, amikor az ember és az Isten kapcsolatáról gondolkodott. És ez a több, ez nem más, mint egy tökéletes áldozat, ami Jézus Krisztusnak az áldozata volt. Egyrészt van egy probléma, vagy van egy diagnózis, amit úgy nevezünk, hogy az ember bűnös, és elveszett, és bele kell pusztulnia a bűnébe. Tehát van egy ilyen probléma, és van egy gyógymód, az pedig nem más, mint hogy valakinek ezt a gyógymódot el kell hozni, és ez pedig Krisztus, aki az összes említett áldozatot egyszerre betölti, egyszerre megéli, bemutat Istennek egy tökéletes áldozatot, és ezzel véget ér az Ószövetség, és kezdődik valami új. Vegyük újra sorba. Beszéltünk égő áldozatról, vagyis az eredendő bűnnek a rendezéséről. Amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor az eredendő bűnt is rendezte. Ugye, tehát ez benne volt a kereszt halálába, hogy ő meghal mindenféle bűnökért, az eredendő bűnért is. Aztán a vétek áldozatos ott volt a kereszten Krisztusban, minden elkövetett bűnért ő meghalt. Visszamenőleg is, akkor a jelenben is, és képzeljétek el, hogy Jézus halála, ez az áldozat, ez annyira tökéletes, hogyha holnap megszületik valaki erre a világra, amit ő holnap el fog követni bűnt, az már Krisztusnál rendezve van. Persze akkor éli át az a valaki majd, ha ő is készerre rendezni, de a lehetősége megvan. Tehát a vétek áldozat is benne van. Aztán a jóvátételi áldozat, hogy amikor Krisztus meghalt a bűnökért, akkor ő a jóvátételi áldozatot is betöltötte. Ezt a Zsoltárok könyvében olvasunk az 130. Zsoltárban. Ezt így fogalmazza meg a Zsoltár író, hogy nála bőséges a megváltás. Az eredeti üzenet az az, hogy Jézusnak a kereszthalála az sokkal többet fizetett, vagy sokkal több volt, mint amennyit ért az az egész. Vagyis az egész világon minden embernek az élete nem ér annyit, mint Jézusnak az élete. Mert ő Isten, és itt meg emberek vannak. És az tulajdonképpen, amikor Jézus meghalt, akkor az Isten halt bele az emberek bűneibe, és ez sokkal bőségesebb volt a megváltás, vagyis azt mondhatjuk, hogy Jézus sokkal többet fizetett, mint amennyit ért ez az egész. De ez is megérte neki. Tehát a jóvátételi áldozat is működött. És aztán a béke áldozat benne volt a kereszthalálban, mert Krisztus békességet szerzett az Isten és az ember között azáltal, hogy meghalt a bűneinkért. És még az étel és ital áldozat is benne volt. Gondoljatok arra, amikor vacsorázunk, mire emlékezünk? Jézus teste, étel és Jézus vére, ital, ugye? Vagyis Jézus az összes ószövetségi áldozatot ott a kereszthalálával betöltötte, meghalt a bűnökért, belevitte a halálba, és föltámadt dicsőségesen. És amikor föltámadt Jézus, ezzel tulajdonképpen elkezdődött az új szövetségnek a korszaka. Ha lépek egyet, akkor ezre az ábrára, ha visszamegyünk, elkezdődik az új szövetség, vagyis ennek a homokórának a másik része, hogy Jézus valami teljesen új formákat és új lehetőséget ad az ember számára. És akkor nézzük meg, hogy mik ezek. Alapvetően, amikor átlépünk az új szövetségbe, akár így gondolatban, de hát az egyén úgy tud átlépni az új szövetségbe, vagy úgy tud belépni az új szövetségbe, hogy megtér. Tehát aki megtért itt ebben a teremben, az az új szövetségben van. Aki nem tért meg, az nem az új szövetségben van, hanem az Isten kívül van. Az Istennel való kapcsolat az még nem rendeződött az életében. Tehát az új szövetség beszél szintén áldozatokról, kicsit más módon, mint az ószövetségben. Itt nem folyik vér, mert egyszer már folyt, ugye, Jézus vére. Itt nincs olyan áldozat, mert egyszer már Jézus tökéletesen betöltötte ezeket az áldozatokat. Tehát más módon jelenik ez meg. Az új szövetségben, amiről beszélünk, és fontos áldozati forma, ez az élő és szent áldozat. Az ószövetségi formát, ha megnézzük, ott mi volt? Tökéletesnek kell tenni az állatnak, tehát nem ilyen sánta béna, nem tudom, tehát hogy egészséges, tökéletes, makulátlanul tiszta legyen. Tehát ilyen értelemben szent, hogyha ezt a szót nézzük, hogy szent legyen az áldozat. De az állatnak meg kell halni, ugye? Tehát ez egy szent és halott áldozat, vagy szent és meghaló áldozat. Az új szövetség arról beszél, hogy megmarad a szentség, hogy amikor te azt mondod, hogy én áldozatot hozok az Istennek, én jövök az Istenhez, akkor a szentség az megmarad, tehát szentül és tisztán gyere, meg őszintén gyere, de az Isten nem azt kéri tőled, hogy halljál bele ebbe az egészbe, hanem azt, hogy éljél. Ez jó hír, nem? Nem kell hozni az állatot, kutyát, macskát, kecskét, birkát, nem tudom, és a szarvasmarhát, semmit nem kell hozni, magadat hozzad, szentül, tisztán, és az Isten azt akarja, hogy éljél. Ez jó hír. Az élő és a szent áldozat. Azt mondja a Biblia, Róma 12-ben, az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda a testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Vagyis minden, amit teszünk, a testünk odaszállása, vagy azok a gyakorlatok, azok a tetteink, amiket minden nap teszünk, az tulajdonképpen, ha egy élő és szent áldozat, tehát szentül is őszintén teszem, és így nevelem a gyerekeimet, így megyek el dolgozni, így főzöm az ebédet, így fogom a havat söpreni, mindent, amit teszek, élő és szent módon teszem, és az Isten tiszteletként teszem ezt az egészet, akkor az új szövetségnek egy fontos áldozati formáját betöltöm, hogy élő és szent módon gyakorlom ezt. Azt mondja Pál apostol, akár esztek, akár isztok, mindent az Isten dicsőségére tegyetek. Mondhatnánk, hogy ez az ételáldozat, meg az italáldozat? Bármit teszel. Ha anyuka vagy, ha munkavállaló vagy, ha vállalkozó vagy, ha főnök vagy, ha bárki vagy, férfi vagy, nő vagy, amit teszel, azt tedd élő és szent módon. Ha jössz a gyülekezetbe, akkor tedd ezt élő és szent módon, Ha mész haza a családodhoz, akkor tedd ezt élő és szent módon. Ha mész dolgozni, és találkozol ott más emberekkel, akkor a velük való kapcsolatot, meg azt a munkát, amit elvégzel, tedd ezt élő és szent módon, és ezzel tulajdonképpen megéled azt, hogy az új szövetségnek egy fontos áldozati formáját, hogy te odaszántad magad Istennek, és bárhol is vagy, és bármit is csinálsz, tulajdonképpen az Isten képviseled. Ez könnyű? Illetve az a kérdés, melyik volt a könnyebb? Hozni egy birkát és megölni, és hazamenni úgy, hogy Isten megbocsájtotta a bűneimet, vagy pedig ez a non-stop folyamatosan élő és szent áldozatul megélni az életünket, és így tenni minden dolgunkat. Az új szövetségben Jézus ehhez ad erőt nekünk, ehhez küldi az Isten a szent lelkét, hogy ez működjön, ez valóság legyen, hogy élő és szent módon tudjuk megélni az életünket. Tehát ez nem egy ilyen távoli dolog, hogy nem is tudom, hogy miről beszélünk. Ez működik mindenkinek az életében, aki ezt komolyan gondolja, komolyan vágyik erre, mert az Isten lelke ezt elvégzi az embernek az életében. Tehát az első ilyen új szövetségi áldozati forma az élő és a szent áldozat, és még egyet fogok mutatni. Ezzel nem mondom, hogy teljesen kimerítettem, de lehet, hogy igen. Tehát, hogy tovább lehetne még ezt ragozni, de az új szövetség az sokkal egyszerűbb világ. Még egy forma van, ez pedig nem más, mint a dicsőítésnek az áldozata. Az Isten iránti hála, az Isten dicsőítésének a nagyon-nagyon komolyan vétele, vagy a szent módon gyakorlása. Zsidók 13:15 azt mondja, hogy általa, vagyis Krisztus által vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallástévő ajkainknak a gyümölcsét. Az új szövetségben ez a hála attitűd. Tehát, hogy úgy élem az életemet, hogy nagyon hálás vagyok az Istennek mindenért. Mert az életemet kitől kaptam? Az Istentől. Ha van autóm, kitől kaptam? Az Istentől, mert ő adott nekem erőt meg lehetőséget. Ha van, ahol lakjak, az kitől kaptam? Az Istentől, ugye? Az Isten adott nekem erre lehetőséget. Ha van bölcsességed, meg diplomád, vagy végzettséged, és tudod végezni a munkádat, kitől kaptad ezt a lehetőséget? Az Istentől. Még a fizetésed az Istentől kapod. Mert ha ő azt mondaná, hogy nem, akkor adottan nem lenne semmi. Minden az Istentől van, és amikor ezt az ember tudja, hogy az Istené minden tulajdon, és az emberre tulajdonképpen csak az bízza, hogy sáfárkodjunk ezzel, akkor nagyon-nagyon hálásak tudunk lenni azért, hogy van ruhánk, hogy van mit tenni, hogy van mivel járnunk, hogy van munkahelyünk, hogy van családunk, vagy férjünk, vagy feleségünk, vagy anyukánk, vagy apukánk. Egyszerűen ez a valóságot, ha megérti valaki, akkor elkezdi gyakorolni az új szövetségnek az egyik fontos áldozati formáját, a hálaadást, vagy a dicsőítést. Ennek vannak különböző formái természetesen, de arra szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy amikor a hálaadásnak az áldozatáról beszélünk, akkor fontos, hogy megéljük egyénileg az imádságainkban. Tehát amikor imádkozok, akkor ne csak ez kell, az kell, amaz kell, hanem a hála, a tisztelet és az imádat Isten felé. Amikor egymással találkozunk, akkor nem muszáj mindig panaszkodni, szabad a problémákról, nehézségekről beszélni, de mondjuk el a hálánkat is, ezzel bátorítjuk egymást. Amikor jövünk a gyülekezetbe, akkor készülj már ott kint az előtérbe, hogy nem soká kezdődik a dicsőítés, és ne késsél el, legyél itt. És szeretném kifejezni a hálámat Isten felé, és szeretném az Isten dicsőíteni és az Isten magasztalni mindenért. Mindent, amit ad nekem. És ennek vannak mélyebb formái, amikor átmegyünk imádatba, amikor már nem az a lényeg, hogy Isten mit adott nekem, meg nem is emlékszek már erre, csak egyszerűen az Isten jelenlétében jó lenni. Ez az új szövetségnek az áldozata, ami nem más tehát, mint az élő és szent áldozat, hogy Isten életet akar neked adni. Isten lehetőséget ad neked, a másik pedig a dicsőítésnek az áldozata. Két dolgot szeretnék meg megemlíteni, amiből beleesik nagyon sok keresztény, hogy ószövetségi áldozati, hát nem formát, de ilyen attitűdöt átemel az új szövetségbe, és próbálja azt megélni, aminek semmi értelme nincs, teljesen hiába való, és ezen keresztül senki nem tud Istenhez kapcsolódni. Kíváncsiak vagytok rá, hogy mi? Szerintem én is gyakoroltam már ilyet, meg ti is. Az egyik ilyen, aminek teljesen fölösleges a gyakorlása, amikor ilyen jóvátételi dologban gondolkodom, az Isten felé. Elkövetek egy bűnt, nagyon rosszul érzem magam, voltam már ilyen helyzetben? Nagyon rosszul érzed magad, még lehet, hogy annál is rosszabbul, szégyeled magad, Isten előtt is, lehet, hogy emberek előtt is, és azt mondod, hogy hát borzasztó ember vagyok én. Valahogy jóvá kell tenni ezt a dolgot. És ahelyett, hogy bocsánatot kérnél az Istentől, ahelyett, hogy átélnéd azt, hogy Jézus meghalt a bűneidért, és hogy kegyelmet adott, azt mondod, hogy én ezért vezekelni fogok, és meg fogom fizetni ennek az árát. A középkorban rengeteg ember gyakorolta ezt a vezeklést. Amivel lehet, hogy saját magát kínoszta, saját magától mond meg minden, csak azért, hogy hát, ha az Isten utána engem elfogad. Mert hát egyrészt nagyon mocskos ember vagyok, tehát sok bűnt elkövettem, és nagyon szégyellem magam. A másik oldalon pedig összeszedem magam minden erőmet, és én bebizonyítom embereknek és Istennek is, hogy én nem olyan vagyok, és remélem, hogy az Isten elfogad. Ez az, amiről a Biblia azt mondja, semmi értelme. Mert az Isten elfogad téged, hogyha bocsánatot kérsz a bűneidért. Elhiszed ezt? Hogy nem kell vezekelni. Hogy nincs szükség erre. És hogyha átéled azt, hogy Isten megbocsájtotta a bűneidet, bármilyen mélyre is kerültél, bármennyire is nehéz volt, meg bármennyire is szégyeled magad, de az Istenhez jössz és megbocsájtja a bűneidet, és felszabadulsz, és azt mondod, hogy hú, de jó. És szeretnék valamit visszaadni az Istennek, szeretnék valamit visszaadni az embereknek, és elkezded ezt hálából tenni, ez már oké. Ez már a hálaadásnak, a dicsőítésnek az áldozata. Értitek a különbséget? Nem kell megfelelned az Istennek, mert nem tudsz. Én se tudok. Nagyon kevesek vagyunk, nem vagyunk egy súlycsoportban. Senki nem tud az Istennek megfelelni. De amikor rájövök erre, hogy nem tudok az Istennek megfelelni, és az Istenhez jövök kegyelemért, és azért, hogy bocsássa meg a bűneimet, vagy újítson meg, erősítsen meg engem, és ő ezt megteszi, és hálából bármit is teszek, így akarok szolgálni, így akarok adakozni, így akarok egy másik embernek segíteni, így akarok akár visszaadni sokszorosát is mindannak, amit én kaptam, ez már a hálaadás és a dicsőítésnek az áldozata. Az evangéliumokban le van írva egy történet, amikor Jézus egyszer találkozik egy Zákeus nevű emberrel. Ez a Zákeus nevű ember bemutatja az új szövetség dicsőítés áldozatát. Jézussal való találkozásában ő átélje a megtérést. Átélje azt, hogy egy bűnös utolsó ember, aki nagyon sokat vétkezett. Átéli a kegyelmet, és miután átélte a kegyelmet, és tudta, hogy Isten megbocsájtotta a bűneit, mit csinált? Elkezdi a sokszorosát visszaadni az embereknek abból, amit ellopott. Nem azért, hogy megfeleljen az Istennek, azért annyira hálás. A különbség fontos. Az Istennek nem tudsz megfelelni sehogy. Csak akkor, hogyha megvalod a bűneidet, és őszinte vagy előtte, hogy kevés vagyok. És Isten fölemel. És a hálaadás és a dicsőítés áldozata az, ami óriási öröm és óriási áldás lehet neked is, és másoknak is. Szóval jó mátételben úgy gondolkozzál, hogy ne akarj megfelelni Istennek, hanem hálából tegyél mindent. És vannak olyan emberek, akik attól félnek, hogy nem jöhetnek el egy gyülekezetbe, nem jöhetnek el templomba, nem kapcsolódhatnak az Istenhez, mert ők nem elég jók. A Biblia pont arról beszél, hogy Isten azokat hívja, akik nem elég jók. Jöjjetek hozzám, akik meg vagytok fáradva, és meg vagytok terhelve. Minden bajotok van magatokkal is, meg másokkal is, meg a rendszerrel is. Teljesen magad alatt vagy, nagyon jó, gyere hozzám, ezt mondja Jézus. Amikor már nagyon jónak érzed magad, és most akarok az Istenhez menni, akkor is kiderül, hogy nem vagy elég jó. Szintén az evangéliumban van leírva az a példázat, az a történet, az nem példázat, amikor egy nagyon jó ember jön Jézushoz. És tulajdonképpen azt mondja, hát ő mindent megcsinál, tehát ő annyira jó már, hogy ennél jobb már nem is lehetne. És a Jézussal való beszélgetésben nem az van, hogy hát Jézus azt mondja, hogy végre találtam valakit, hanem egyszerűen nem működik a kapcsolat, nem működik a kommunikáció, és ez a nagyon jó ember, ez a gazdag ifjú úgy megy el, hogy megszomorodva. És hát én, ha annyira jó vagyok, nem tudok jobb lenni, és az mindig kevés. Igen. Ez mindig kevés. Akármilyen jó vagy, és ha tízszer ilyen, vagy százszor ilyen jó lennél, az is kevés lenne, mert az Isten nem azt kérve tőle, hogy jó legyél, hanem az, hogy őszinte legyél. Hogy az Isten az ő ajándékaival tudjon megáldani téged, és amikor megkaptad ezeket az ajándékokat, ezt lehet utána osztogatni, szórni, és bőkezően bánni vele. Mert ez a hálaadásnak az áldozata. Két mondatban szeretném összefoglalni az Ószövetség és az Új Szövetségnek a lényegét, vagy az ószövetségi áldozatokat és az új szövetségi áldozatokat. Ha az Ószövetségre gondolunk, tehát ott a felső részben az a sokféle színes áldozati formák, mindenféle gyakorlatok, Az Ószövetségben, tehát az Isten tisztelet az állatoknak a leüléséről szólt, azért, hogy az emberek bocsánatot nyerjenek. Mindig, amikor az Ószövetségben egy ember jött az Isten tiszteletet gyakorolni, akkor ezzel találkozott. Én bűnös ember vagyok, hoztam egy állatot, vagy hoztam az áldozatot, az meg fog halni, azért, hogy én úgy mehessek el, hogy a bűneim, a múltam valahogy le van rendezve. Vagyis az ószövetségi áldozatok alapvetően múltról szóltak mindig. Az új szövetségben viszont arról szól az Isten tisztelet, hogy az új szövetségben az Isten tisztelet az életről szól, és amikor jössz az Istenhez, egy új szövetségi Isten tiszteleten, akkor arról szól a dolog, hogy dicsőítsd az Istent, mert ő adott neked bűnbocsánatot, kegyelmet és örök életet. Vagyis a jövőről fog szólni. Ez lényeges különbség. Örülsz neki, hogy az új szövetségben élsz? Ez is lehet a hálaadásnak egyik formája, hogy meg vagyok elégedve az, hogy most élek, és nem mindig nosztalgiázunk, hogy de jó volt valakinek valamikor. Én most élek, akkor most vagyok hálás ezért. Akár ilyen formában is. Tehát az új szövetségi Isten tisztelet arról szól, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért és föltámadt, és minden vasárnap ünnepeljük a feltámadást, az örök életet, a reménységet, azt, hogy üdvösségünk van, és hálát adunk Istennek, és dicsőítjük őt. Minden erről szól, és mindaz, amit teszünk, különböző szeretetszolgálati, vagy ilyen-olyan szolgálatok meg, segítünk meg, bátorítunk másokat, hogy fölemeljük azt, aki lent van, vagy segítünk a szegényeknek, vagy bármilyen szolgálatot teszünk, ezt azért tesszük, mert hálásak vagyunk Istennek. És én azt szeretném, hogy ez a hálaadás ez legyen ott a szívünkbe és a lelkünkbe. A 5 Mózes 30-ban azt olvassuk a Bibliában, hogy az a parancsolat, amit Isten adott, még az Ószövetség is, ami sokkal bonyolultabb volt, és sokkal kevésbé lehetett jól megélni és megérteni, de még az is egy olyan kategóriában volt, hogy ez a parancsolat, amelyet én ma megparancsolok neked, egyrészt nem megfoghatatlan a számodra, és nincs távol tőled. Az új szövetségben ez még közelebb jön. Krisztusban még közelebb jön ez a parancsolat. Még közelebb jön ez a valóság, hogy az Istenhez lehet kapcsolódni. Tehát nincs távol tőled. Nem a mennyben van, hogy azt kellene mondanod, kimegy fel a mennybe, hogy lehozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Nem is a tengeren túl van, hogy azt kellene mondanunk, kicsoda kell át a tengeren, hogy elhozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Sőt, inkább nagyon közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van. Teljesítsd hát azt. Ez az Ószövetségnek az összefoglalása, hogy Isten így gondolta az Ószövetségről, hogy még ez is ez a kategória. Egyszerű, közel van, csináld. Ott van a szívedben és a szádban. Vagyis az az ember, aki élte az Ószövetségben az életét, és érezte a terheit, a bűneit, az akart jönni az Isten tiszteletre. Mindegy, hogy mibe kerül, mindegy, hogy milyen állat, meg milyen a körülmény, akart ezt gyakorolni. Az új szövetségben Krisztus ezt megtette helyettünk, és úgy jöhetünk, hogy nincs távol tőlünk, még a mennyország sem, az üdvösség sem közel van hozzánk, nagyon közel van, a szívben és a szánkon van, hogy ezt gyakorolhassuk. És hogyha te így vagy, hogy ott van a szívedben és a szádban, akkor ma újra elkötelezheted magad abban, hogy igenis én az új szövetségnek az áldozatát szeretném gyakorolni. Élő és szent áldozat, és a hálaadásnak és a dicsőítésnek az áldozata. Ilyen egyszerű. Jövő héten nagyon-nagyon sok időnk lesz arra, hogy ezt gyakoroljuk. Nagyon sok lehetőségünk lesz arra, hogy gyakoroljuk. Élő és a szent áldozat, és a dicsőítésnek az áldozata. Én hadd kérjem azt, hogy csukjuk be a szemünket, és imádkozzunk most. És amikor imádkozni fogunk, adjunk lehetőséget Istennek, ahogy az áldozatok tulajdonképpen, vagy az áldozat bemutatása az mindig arról szólt, hogy lehetőség az embernek, hogy az Istenhez kapcsolódjon, hogy letegye a terheit, és felszabadulva menjen tovább. Ezt a lehetőséget Isten ma nekünk is akarja adni. Ha úgy jöttél ide, hogy le van terhelve az életed gondokkal, feladatokkal, bűnökkel, bármivel is, vagy rendezetlen dolgokkal, nem kell az állatnak a fejére tenni a kezed, hanem csak mondd el Istennek, hogy mi az, ami terhel téged, mi az, ami a leginkább nyomaszt téged. Ezt elmondod azzal a hittel és reménységgel, mondd, hogy Uram, adj nekem erőt, vagy bölcsességet, vagy lehetőséget a továbblépésre, adj nekem szabadulást. Úgyhogy Isten meg fogja hallgatni az imádságodat. Mennyi atyánk, köszönjük neked, hogy ma is ugyanúgy működik minden, mint több ezer évvel ezelőtt, mert amit te kimondtál, vagy amit te elterveztél, az valóság, az működőképes, az lehetőség az embernek, lehetőség nekem is, nekünk. Urunk, most jövünk hozzád, és akarunk még szorosabban és még elkötelezettebben kapcsolódni hozzád, és imádkozom azért, hogy úgy tudjuk az életünket élni, hogy ez tényleg élő és szent áldozat legyen. A dicsőítés fakadjon fel a szívünkből, és legyünk hálásak mindazért, ami van. Imádkozom azért, Uram, hogy taníts és vezess ebben bennünket. És kérünk téged, hogy bocsáss meg a bűneinket, tisztíts meg valamennyünknek az életét és a gondolatait, bármennyire is ott vannak bennünk terhek, vagy nyomasztó gondolatok, vagy bűnök. Köszönjük, hogy te nagyobb vagy és erősebb vagy ezeknél, és Krisztusban van szabadulás. Kérjük, add a kegyelmedet, és kérjük, hogy a te Szent Szellemeddel töltsd be bennünket, hogy az erőnek és a hatalomnak a lelke, a bölcsességnek a lelke, és mindaz, ami józanságnak a lelke, és mindaz, ami tőled jön, azt tudja meghatározni az életünket, és így legyen egy áldott hetünk, így legyenek áldott napjaink. Kérjük Jézus nevében, hogy legyen ez így. Amen.